Lapozzatok a zsidók leveléhez, az 5. fejezethez. Az utóbbi hetekben már megfigyeltem, hogy rendre, amikor vasárnap összegyűlünk, akkor kicsit hűvösebb idő van. Isten olyan kegyelmes, mert ha meleg van, akkor itt nagyon meleg van fönt. Isten milyen jó hozzánk. Atyán, kérlek, hogy áld meg ezt az időt, amit az igétben töltünk, és köszönjük, hogy elviselhető a hőmérséklet itt a teremben, hogy nincs nagyon nagy meleg. Uram, szeretnénk a szívünket felét fordítani. Uram, is szeretnénk megalázni magunkat előtted, és kérni, hogy taníts minket. Köszönjük a te igédet, beszélj a szívünkre, Uram. Köszönjük, hogy nálad vannak az örök élet beszédei. És te tudod, hogy hol tartunk, hogyha először van itt valaki, akkor is te már tudod, hogy hol tart a szíve, hogyha sokat szól, akkor is. Uram, kérlek, hogy szólj ahhoz a helyzethez, ahol tartunk. Szólj az életünkben most, ezen a ponton. És Uram, mi szeretnénk meghallani te igédet, és megcselekedni azt, Uram. Köszönjük, Uram, hogy az üdvösségünk az biztos te benned, Krisztus. A te véred az tisztára mosott a bűneinkből. Uram, mi nem csak ezen a ponton szeretnénk megmaradni, hanem innen indulni, Uram, innen növekedni, innen adni az életünket neked, Uram, hogy biztos alapja van már az életünknek, biztos jövőnk van, el van rejtve te benned. Kérlek, hogy küld a lelkedet, és töltsd be minket, Uram. Használj, Isten, a te dicsőségedre. Jézus nevében kérjük. Amen. No, zsidók 5. Az előző fejezet, a zsidók 4-ben elkezdődött egy téma, ami csak itt a zsidók levelében található. Arról beszél itt az ige, hogy Jézus a mi főpapunk. Ami egy nagyon fontos aspektus, nagyon fontos jellemvonás, egy szerepe Jézusnak, amit máshol az igében nem látsz. Csak itt a zsidók levelében, itt beszél róla részletesen a szerző. És megnéztük a 4. fejezetben, hogy Jézus egy olyan főpap, aki megért minket, akihez bármikor mehetünk a szükség idején. Emlékeztek, ezzel zárodott a 4. fejezet. Amikor egy zsidó embernek írja ezt a szerző, akkor neki nem volt bonyolult ezt megértenie, hiszen nekik voltak főpapjaik. Ugye a templomban szolgált egy főpap. Ők tudták, hogy ez mit jelent. Ő volt az, aki közvetített az ember és Isten között. Mert közvetlenül nem mehettek az atyához, hanem kellett a közvetítő, a főpap. Viszont a zsidóknak egy küzdelem volt elfordulni a vallásos rendszertől, miután ők, ezek a megtért zsidók, akik Krisztust kezdték követni, el kellett, hogy forduljanak az áldozati rendektől. Már nem volt értelme többé. El kellett fordulniuk az ünnepektől, hiszen az már üres volt, az Jézusról kellett, hogy szóljon nekik. Sőt, már nem kellett a főpap sem, mert volt helyette egy másik. Ez nem lehetett annyira egyszerű ezeknek a zsidó hívőknek. És hogyha olvasunk az igében, a törvényben erről, akkor tudhatjuk, hogy Isten sok rendelkezést adott az áldozatokról, a papságról, a főpapról, és ezzel bizonyos szempontból nehezen egyeztethető össze az, hogy Jézus a mi főpapunk. És ezekre a kérdésekre, ezekre a témákra válaszol ez a rész, amit ma megnézünk. Hogy lehet Jézus főpap, amikor ő nem is Áronnak a leszármazottja. Mert főpapok csak is Áron vérvonalából kerülhettek ki. Na, nézzük meg az első 2 verset. Mert minden főpap, aki emberek közül választanak, és emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévegőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. A főpap. A főpap volt a templomi szolgálatnak a vezetője. Isten rendelkezett arról, hogy kik lehetnek a papok, hogy ki legyen a főpap. A törvényben erről sokat lehet olvasni. 3. Mózes könyve, 4. Mózes könyve, ott találjuk ezeket a rendelkezéseket. Azt látjuk az igében ott, hogy volt egyfajta lévita szolgálat, amire csak lévi leszármazottai voltak alkalmasak. Ugye volt Jákobnak 13 fia, és mindenki kapott egy földterületet, de Lévi nem kapott, a Lévi törzse nem kapott, mert ők azt az örökséget kapták, hogy ők Isten szolgálhatják. Az ő örökségük az Istennek adott szolgálat volt. És közülük kerültek ki a léviták. A lévitákon belül volt egy csoport, Áron nemzetsége, akik Áron vérvonalából származtak, őket választottak Isten a papságra, akik a templomban szolgálhattak, akik bemehettek a szentélybe. És ezen belül is Áron nemzetségéből volt egy kijelölt személy az első Áron volt, aki lett a főpap. És nem lehetett akárki, csak ezek, akik megfelelt ezeknek a kritériumoknak. Mi volt a feladata a főpapnak? Hát itt elmondja nekünk az ige. Arra rendeltetett, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Áldozatokat és ajándékokat mutasson be a bűnökért. Itt vegyél észre valamit, ez egy nagyon fontos dolog. Amikor a templomba elmentek az emberek, akkor nem mindig csak azért mentek el, hogy áldozatot mutassanak be, hogy vétkeztek és valamit rendezni kellett Istennel, hanem elmentek azért, hogy ajándékot vigyenek Istennek. Amikor Istenhez jövünk, akkor élvezzük az ő kegyelmét, hogy ő megbocsájtotta a bűneinket, hogy tisztára mosott, és ez a kegyelem árad ránk. De ne felejtsük el azt, hogy mi az ő gyermekeinként hozhatunk ajándékot Istennek. Mit hozhatok én ajándékot Istennek? Hát minek körül Isten? Hát leginkább nekünk. Én azt gondolom, hogy amikor ma reggel dicsőítettük Istent, akkor egy ajándékot adhattunk neki. Az örömünket, a hálánkat, ez Istennek egy ajándék. És én szeretném, ha erről nem feledkeznénk meg, hogy Istent meglephetjük ilyen ajándékkal, Istennek kedveskedhetünk. A legfontosabb feladata a főpapnak, az egy napra korlátozódott egy évben. Ez volt a legfontosabb feladata. Az engesztelés napja. Mert a főpap volt az egyetlen ember, aki az engesztelés napján bemehetett a szentek szentjébe. Bemehetett a kárpit mögé, és engesztelést végezhetett Izrael bűneiért. Ilyenkor a főpap ugye gyönyörű ruhába fel volt öltözve, ha olvasod a templomi ruházat leírását, az se volt semmi, de a főpap ruházata, az különleges volt. Bement a főpap a templomba, és levette magáról ezeket a ruhákat. Csak gyolcs ruhába maradt, fogott egy bikát, levágta, és bemutatta áldozatul a saját bűneiért. Majd fogott két kecskebakot, és sorsvetéssel az egyiket kiválasztotta, és levágta azt a kecskebakot, és annak vérét félretette. Ez lesz majd a vér az engeszteléshez. A másik kecskebak lett a bűnbak, amire rátette a kezét, és rá imádkozta Izrael minden bűnét, és elkergette a pusztába. De ez mind Jézusra mutat, ez az összes kép. Utána a főpap belépett a szentek szentébe. Csak aznap mehetett be, évente egyszer, és ebből a vérből ráfröcskölt a szövetség ládájára, a fedélre. Hogy a vér rákerüljön az irgalom helyére, ahol a kerubok a szárnyaikkal betakarták a szövetség ládáját. És amikor Isten a mennyből lenézett, akkor a véren keresztül lássa azt, ami a szövetség ládájában volt. Ez volt az egész engesztelésnek az értelme. Mi volt a szövetség ládájában? A kőtáblák, a törvénnyel. Áron veszélye, a manna, és mind a három nagyon érdekes arról szólt, hogy az ember hogy bukott el. A vér volt az, ami engesztelést szerzett az ember vétkeire. De azt is mondja a zsidók levele, hogy bakok és bikák vére nem szerez engesztelést, nem törli el a bűnöket. Ez mind Jézusról szólt. De ez volt a főpap legfontosabb feladata, hogy akkor ő oda bemehessen, mert senki más nem mehetett be. Képzeljétek el, hogy ez olyan különleges esemény volt, hogy a főpap lábára ilyenkor egy zsineget kötöttek. Mert hogyha ő nem végzett engesztelést, és nem vallotta meg a bűneit, és oda ment Isten jelenlétébe, akkor meghalhatott. És nem mehetett be valaki utána, hogy kivegye a holttestet, hanem azzal a zsineggel kellett kihúzni onnan. Ez volt a főpap feladata. De itt min van a hangsúly, nézzétek meg? Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, aki emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, majd így folytatja, együtt tud érezni a tudatlanokkal és tévegőkkel, mivel maga is körül van véve erőtlenséggel. Itt a főpapról úgy beszél, hogy ő egy ember. Ő emberek közül lett választva. Ő körül van véve ugyanazzal az erőtlenséggel, mint te vagy én. Ő ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. Ha megnézzük a főpapokat, 83 főpap volt Árontól Fánásig, 83 darabot lehet így összeszámolni, ő mind olyan bűnös ember volt, mint te meg én. És így folytatja a harmadik igevers, így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Amikor egy főpap mielőtt bement volna, hogy engesztelést végezzen a bűnökért, először magáért kellett áldozatot bemutatni. Uram, bocsáss meg az én vétkeimet először, mosd meg az én testemet, hadd legyen engesztelés ez a vér az én bűneimért, és utána léphetett csak be. Egy főpap pontosan értette, hogy miről szól a bűn, hiszen ő maga is ismerte személyesen. És ezért mondja az ige, hogy ő együtt tudott érezni a tudatlanokkal. Hát ha egy főpaphoz elment valaki, hogy én vétkeztem, ő nem mondhatta azt, hogy hát, ennyi, hanem mondhatta, hogy én is tudom, hogy miről beszélsz. Tudom, hogy mit jelent ez. Áron, az első főpap. Amikor Mózes fölment a hegyre, hogy Isten odaadja neki a törvényt, tudjátok, mi történt? Áron eléggé elszúrta a dolgokat. Mózes és Józsui jöttek le a hegyről, és Józsuinek lehet, hogy jó füle volt, már így hallotta, hogy valami zaj van a táborban, biztos valami csatazaj. És Mózes mondta, hogy ez nem csatazaj, ez bulizaj. Buliznak izraeliek, valami nem stimmel. És lement Mózes, és látta, hogy Izrael készített egy aranyborjút, és leborultak előtte, és imádták Istenként. Amíg ő elment a hegyre, Áron. Ezt tette. Amikor megjött Mózes, és megkérdezte, hogy mi történt, mindenki Áronra mutatott, hogy ő volt az. Vele beszélj. Oda megy Mózes Áronhoz, és megkérdezi, hogy Áron, mit csináltál? És tudjátok, mi volt Áron válasza? Ez klasszikus. Azt mondja, Mózes, nem fogod elhinni. Összegyűjtöttük az arany és ezüst tárgyakat, ezeket bedobtam a tűzbe, és egy aranyborjú lett belőle. Mózes, nem fogod elhinni. Hát ez tényleg nem hitel. Majd ha mennybe leszünk, akkor ezt mondhatjuk Áronnak, hogy te voltál az, aki ezt mondta. Ezt te se hiszed el, ugye? Az első főpap, akiket Isten rendelt a szolgálatra, de akik pontosan tudták, hogy mi az erőtlenség, együtt tudtak érezni azzal, akikért közben jártak. Ez nagyon fontos ma is, hogy értsük, hogy Isten ma is kegyelmes. Hogy ugyanebben a kegyelemben van részünk, mint Áronnak. Áron kegyelemből lehetett főpap. És az összes többi szolgáló kegyelemből lehetett az, ami volt. Emlékeztek, Pál apostol azt mondta, hogy én Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. Magát a legnyomorultabb bűnösök közé sorolta. Én vagyok a legrosszabb, mondta. De mégis Isten kegyelme többet munkálkodott rajtam keresztül, mint bárki máson keresztül. Milyen fontos ez, hogy tudjuk, hogy Isten kegyelméből vagyunk azok, aki vagyunk. Semmink nincs, amivel büszkélkedhetnénk. Mink van, amit nem kaptunk, írja Pál apostol. Abban a pillanatban, amikor megértjük ezt, akkor nem leszünk törvénykezők mással. Ha úgy gondolkozok én valakiről, hogy hát neki aztán több kegyelemre van szüksége, mint nekem, akkor még mindig nem értem a kegyelmet. Akkor még mindig nem értem, hogy őt is, meg engem is Krisztus vérén kellett, hogy megváltsanak. Nem volt elég semmi kevesebb. Krisztus vére kellett hozzá. És neki, meg nekem ugyanannyi kegyelemre van szükségem. A Isten kegyelmének mérhetetlen gazdagsága. Így szól a negyedik vers. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten hívott el, mint Áront is. Kik voltak a főpapok? Az első Áron volt, és a törvény úgy rendelkezett, hogy az ő fiai közül válasszák ki, hogy ki legyen a főpap. És csak Áron leszármazottja lehetett. Ha valaki nem volt Áron leszármazottja, az ebben nem vehetett részt. Ha megfeszült, akkor sem. Ha ő volt a legtehetségesebb, akkor sem. Ehhez nem kellett kampányolni. Nem kellett plakátolni, hogy választhatok engem főpapnak. Ehhez nem kellett végigcsinálni egy iskolát, amiben a legtehetségesebbet kiválasztották. Nem kellett hozzá kiemelkedő IQ. Ehhez az kellett, hogy valaki Áron leszármazottja legyen. Hogy Isten kiválasztása érvényesüljön. Manapság úgy választanak vezetőket politikában, hogy ígérgetnek. Ugye, hogy ezek az én ígéreteim, ha elhiszed, hogy megteszem, válasz engem. Hát akkor nem kellett ígérgetni, hogy ezt mondja Isten, de én hozzáteszek még valakit. Az lett a főpap, akit Isten választott. Ez ma is igaz. Azt mondja az Efézusi levél, hogy ő adott némelyeket apostolul, némelyeket profétákul. Némelyeket evangélistákul, némelyeket tanítókul, némelyeket pásztorokul. Hogy ők készítsék fel Isten népét a szolgálatra. Engem Isten választott pásztornak. És ez több okból nagyon felszabadító. Egyik, hogy tudhatom, hogy nem azért választott, mert megérdemeltem. Nem az IQ miatt, ezt te is tudod szerintem. És nem kellett kampányolnom érte. Nem kellett titeket meggyőznöm erről. És a másik, hogy nem rajtam múlik. Isten némelyeket kiválaszt erre, némelyeket kiválaszt arra. De mi mind kegyelemből járunk Istennel. Ha valaki nem Áron vérvonalából való volt, nem lehetett főpap. Volt három eset a történelem során, ami le van nekünk írva az igében, amikor valaki bele akarta helyezni magát a papi szolgálatba, amire Isten nem hívta. Az első Kórah volt, emlékeztek, a Kórah lázadás, aki önjelölt volt, azt mondta, hogy hát ha Mózes csinálhatja, akkor én is csinálhatom. Hogyha Áront választotta erre Isten, na majd én is ezt csinálom. És mi történt vele? A föld elnyelte őt. Isten megnyitotta a földet, és vup! Minden önjelölt lázadással kerül a helyére. De akiket Isten választ, azokat meg is erősíti. A második ilyen eset, az Saul. Emlékeztek ő, amikor késett Sámuel, a csata előtt be akarták mutatni az áldozatot, és azt mondta Saul, hogy hát ha nem jön Sámuel, akkor majd én bemutatom az áldozatot. És megjött az Úr proféta, és azt mondta, hogy mit tettél? Ezt te nem tehetted volna meg. És Isten ezért őt elvetette királyként. Mennyire súlyos következménye volt ennek. És a harmadik, az Uziá, egy király, aki úgy gondolta, hogy én már olyan hatalmas vagyok, olyan sikereket értem el, hogy bemehetek a templomba, és bemutathatom az italáldozatot. És abban a pillanatban Isten leprával sújtotta. Isten ezt nagyon komolyan vette. Na jó, Tamás, de egy valamit nem értek. Hogyha csak Áron leszármazottja lehet, akkor hogy lehet Jézus a mi főpapunk? Hogyha csak Lévi törzséből származó lehetett a templomban, akkor hogy kerül oda Jézus? Hogy lehet Jézus pap, főpap? Ő nem Júda törzséből származik? Ő nem Dávid leszármazottja? Így olvassuk a következő igeverset. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogy a másodt is mondja, pap vagy, te örökké Melkisédek rendje szerint. Jézus nem egy önjelölt volt. Sehol nem látjuk az evangéliumban, hogy ő ráöltette volna magát valakire, hogy te, én vagyok a te papod, a főpap. Mától ne hozzám menj, hanem hozzám. Sőt, ő mindig szembeszegült a vallási rendszerrel, mert az akkoriban már teljesen elfordult Istentől. Ő nem próbált a templomban érvényesülni. De itt azt olvassuk az igében, hogy Isten, az Atya bizonyságot tett róla. Az én fiam vagy ma nemzettelek téged. És másutt így mondja, pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Ugyanúgy, ahogy Isten bizonyságot tett Jézusról, hogy az ő fia volt, ugyanúgy bizonyságot tett róla, hogy ő a főpap. De hát Tamás, ő nem Áron vérvonala. Ő nem illik bele a törvény keretébe. Mit mond itt az ige? Hogy ő nem Áron rendje szerint való főpap volt, hanem Melkisédek rendje szerint való főpap. Erről most nem fogok beszélni, mert a hetedik fejezet részletesen szól erről. Erről szól a hetedik fejezet. Majd akkor beszélünk róla, hogy kicsoda ez a Melkisédek. De néhány dolgot szeretném, hogy láss a főpapról, a mi főpapunkról, Jézus Krisztusról. Azt mondja itt az ige, hogy ma nemzettelek téged. Ez az igevers a feltámadásról szól. Nem Jézus teste töltése, amikor eljött kisbabaként megszületett, ez a feltámadásról szól. Ma nemzettelek téged. Amikor Krisztus feltámadt, megjelent a megdicsőült testében. És akkor foglalta el a papi szolgálatát. Ez bizonyítja, hogy ő nem Áron rendje szerint való főpap, mert ha valaki Áron vérvonalából származott, meghalt, és vége volt a dalnak. Ő nem szolgál többet. De Jézusnak a szolgálata akkor kezdődött. És azt mondja az ige, hogy ő nem egy földi szentélybe lépett be, hanem a mennyei szentélybe, és onnan végez engesztelést értünk. Közben jár, értünk folyamatosan. Mi az, amit szeretném, hogy ebből tudj, hogy Jézus közben jár, érted az atyánál. Ott van az atya jobbján, és folyamatosan beszél az atyának rólad. közben jár, érted? Ezt mondja a zsidók 7.25. Lapoz egy picit előre, zsidók 7.25, így hangzik. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Jézus esedezik értünk. Úgy szeretném néha hallani, hogy miket imádkozik. Mit kér? Értem. De elhihetitek, hogy amit ő kér az atyától, az atya meghallgatja azokat a dolgokat. És azt mondja az ige más helyen, hogy Jézusnak annyi jó gondolata van felőlünk, mint tengerpartján a homok. Én azt gondolom, hogy ezekről szólnak az ő imái. Ezeket kéri az atyától. Áld már meg ezt a Tamás, légy szíves. Emeld föl őt, kérlek. Töltsd be őt a lelkeddel. Erősítsd meg azon a helyen, ahol van. Bocsáss meg neki újra. És így folytatja ez a rész, hogy pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Mit kell tudnunk a főpapunkról? Hogy ő örökké a főpapunk. Ő elfoglalta ezt a tisztséget, és nem cserélik le. Ő nem hal meg újra. Ő örökké él. Örökké ő a főpapunk. Ezt mondja az 1 János 2.1.2. Ez egy kulcsigevers. Húzd alá, hogyha nem ismered ezt a részt. 1 János 2.1.2. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valakit, mondjuk néha, ugye, vagy ismerünk olyat, aki tesz ilyet, tehát hogyha vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. János azt írja, hogy én azt szeretném, hogy ne vétkezzetek, de ha mégis valaki vétkezik, akkor tudjátok, hogy van egy pártfogótok a mennyben. Van egy védő ügyvédetek a mennyben. Egy nagyon jó védő ügyvédünk van a mennyben. A legjobb. És ő az, aki engesztelő áldozat volt a bűneinkért. Én úgy elképzelem magam előtt ezt a beszélgetést, ami az Atya és Jézus között zajlik. Ahogy az én védőügyvédem megvéd engem. És azt mondja, hogy apu, hát én ezért a Tamásért meghaltam. Nézd a sebeimet. Látod, én kifizettem érte az árat. Bocsáss meg neki. És Jézus újra és újra, mint a mi védőügyvédünk, véd minket fönn a mennyben, aki örökké főpap mi értünk. Így folytatja a 7. vers. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Ebben a pár évesben annyi minden van. Ezek órákig lehetne beszélni, Tamás Léces ne beszélj órákig. De egy pár dolgot hadd emeljek ki. Nézd meg ezt. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással, könnyek között járult Isten elé. Nem volt olyan rég, amikor a Gecsemáni kert eseményeiről beszéltünk. Emlékeztek, hogy Jézus az ő halála előtti utolsó éjszakán Isten előtt volt, és könnyek között, agóniában, vért izzadva imádkozott. Hogy Uram, hogyha lehet, akkor vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Könnyek között, nyomás alatt. Néha elfelejtjük azt Jézusról, hogy ő teljesen ember lett. Olyan ember lett, mint én. Vagy te. És az a döntés ott a Gecsemáné kertben egy keserves döntés volt számára. Kimondani azt, hogy Uram, rendben van, legyen meg a te akaratod. Könnyek és agónia közepette mondta ki Istennek, hogy rendben, legyen meg a te akaratod. Nekem néha ezt nehéz kimondani, mert engem von a bűn, és szeretem a bűnt, és ezért néha nekem nehéz arra nemet mondani. Jézusnak nem emiatt volt nehéz. ő tudta, hogy azt választja, hogy bűn kerül az életére, nem a sajátja, hanem az enyém, a tiéd, mindannyiunké. És el lesz választva az atyától, arra az időre, amíg a mi bűneinket hordozza. Emiatt volt nehéz akkor ezt kimondani neki. De ő engedelmes volt, és megtette. Ma egyikünk sem mondhatja azt Jézusnak, hogy Jézus, te nem is érted, hogy én mind megyek keresztül. Neked fogalmad nincs, hogy nekem milyen nehéz engedelmeskedni. Milyen nehéz élni ezt a keresztény életet. Ezt nem mondhatjuk. Ó, Jézus, te ott ülsz a trónon a mennyben, most már megdicsülve. Honnan tudnád, hogy én mind megyek keresztül? Ő pontosan tudja, hogy mi megyünk keresztül. Egy olyan főpapunk van, aki megérti a mi esendőségünket. És ezért bátran mehetünk az ő kegyelmének tróntermébe. Amikor olvasod az igét, olvasod egy részt, és a Szentlélek valamit szól hozzád, hogy lehet, hogy amit olvasol, ezt most meg kéne cselekedned. Hogy a Szentlélek fölkavarja a szívedet, és valamit tesz benned, hogy ne csak a pólódra legyen írva az igével, és a szívedbe legyen írva. Ez egy nagyon nehéz döntés akkor azt mondani, Uram, hogy jó, akkor menjünk ezen az úton. De ne felejtsd el, hogy egy olyan főpapod van, aki érti és tudja, hogy mit jelent ez. És ez segít neked. Amikor a gyermekeim elkezdtek tanulni járni, akkor hát ez nem úgy ment, hogy egyik napra a másikra megtanultak, tudjátok ti is, akkor állandóan segíteni kell nekik. Fogni a kezüket, ideütik be magukat, odaütik be magukat, elesnek, újra próbálják, és nekem szülőként ez egy fárasztó dolog volt. Elkezdett tőle fájni a derekam. De látom, hogy haladnak előre, és tanulnak járni. És tudtam, hogy ez oda fog vezetni, hogy meg fognak tanulni járni. És én szülőként segítettem őket, újra fölemeltem, újra tartottam, újra bátorítottam, hogy próbáld újra, tedd a lábad egyiket a másik után is. Van úgy, hogy keresztényként érezzük ezt, hogy próbálunk valamiben járni, és újra elesünk, és megint föl kell állnunk, és megint próbáljuk, és megint elesünk, és én azt szeretném, hogy tudd, hogy Jézus segít neked megtanulni járni. Ő nem a végeredményt követeli tőled, már ilyenkor rég tudnod kéne, hanem ő segít megtanulni járni. Ismeri az esendőséget. Tudja, milyen ez. És hogyha te eldöntöd, hogy Uram, én szeretnék engedelmes lenni, én szeretném, ha az életem megváltozna, ő partner lesz ebben számodra. Ő segíteni fog neked ebben. Ő vezetni fog téged. Így szól a 8. vers. Jól lehet, a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet? Hogyha arra gondolunk, hogy Isten, akkor az, hogy Isten engedelmes, ez egy értelmezhetetlen koncepció, nem? Mi az, hogy Isten engedelmes? Kinek engedelmeskedik Isten? Isten felett nem áll valaki, aki neki diktáljon, hogy Isten, ma ezt kéne csinálnod. Isten szuverén, örökkévaló Úr. De amikor Jézus emberré lett, megüresítette magát, és szolgai formát vett fel, alkalmassá tette magát arra, hogy alárendelt életet éljen Isten akaratának, az Atyának. És azt mondta, hogy Uram, amit te mutatsz nekem, én azt teszem. Amit te adsz a számba, én azt szólom. És megtanulta az engedelmességet. Előtte nem volt értelmezhető fogalom ez, Isten engedelmes, de ő emberré lett, és megtanulta az engedelmességet. Tudod, ebből van egy nagyon fontos koncepció, amit meg kell jegyeznünk, hogy az engedelmességet azt megtanuljuk. Jézusnak nem az engedetlenségből vezetett az út az engedelmesség felé. Neki az engedelmesség volt a tanulás az engedelmességre, hogyha ezt érted, amit mondok. De nekünk az engedetlenségből van az utunk. Mi onnan jövünk, de mi ugyanúgy megtanuljuk ezt. Mi ugyanúgy tanuljuk az engedelmességet. És azok a dolgok, amiket ma Isten az életünkbe tesz, és kéri, hogy legyünk engedelmesek azokban, ez segít megtanulni engedelmeskedni, hogy a holnapi nap, a holnap utáni, a jövő hét, a következő hónap, a következő évben az engedelmesség menjen nekünk. Az engedelmesség segít engedelmeskedni. A mai nap engedelmessége segít a holnapi nap engedelmességében. Ugyanez a koncepció a gyerekneveléssel kapcsolatban, amikor megfenyítjük a gyermekeinket. Márkó 5 éves, Dani 3 éves. Előfordul, hogy ki kell kapniuk, ha jól tudom, akkor ma is ki kellett kapnia Márkónak valamiért. Már nem sokszor, korábban többször kellett, már úgy tanulnak, már úgy értik a koncepciót. A fenyítés lényege az, hogy összekapcsoljuk számukra az engedetlenséget a fájdalommal. A Biblia beszél arról, hogyha ostobaságot látsz a fiadban, hát fenyítsd meg. A fenyítő bot veri ki az ostobaságot a gyermekekből. Sőt, még azt is mondja, hogy ne úgy fenyítsd meg, hogy belehaljon. Szükséges, hogy megfenyítsük őket, hogy az engedetlenséget összekapcsoljuk a fájdalommal. Hogy tudja, hogy amikor engedetlen, ennek fájdalom lesz a következménye. Amikor kisgyermek, most még Márkó Dani kisgyermek, akkor ilyen mondhatnánk piti dolgokról van szó. Hogy ne nyúljon hozzá ehhez, ne üssön rá a testvérére. Nyilván nem piti dolgok, de az egész arról szól, hogy amikor már nem lesznek ők a mi kezünk alatt, akkor is engedelmesek legyenek. Amikor már nem arról szól, hogy fejbe csapja a testvérét, hanem valaki kábítószert kínál neki. Vagy az alkohol vonja őt félre, hogy addigra megtanulja, hogy az engedetlenség fájdalommal jár. És nemet tudjon mondani. A mostani engedelmességük készíti fel majd őket tinédzser és felnőtt korukra, hogy Istenek engedelmesen járjanak. Engem nem fenyítettek meg soha. Volt következménye annak, amit tettem gyermekként, de nem fenyítettek meg fizikailag, bár megtették volna. Én sok dolgot lassabban tanultam meg emiatt. És a Márkóban, Daniban már látok dolgokat, amik annak az eredménye, hogy ők a fenekükre kaptak tőlünk. Csak a fenekükre kapnak. És olyan érdekes, hogy amikor kikapnak tőlünk, akkor egyből oda bújnak, és tudják, hogy mennyire szeretjük őket. Nem haragból igyekszünk, soha nem haragból, hogy kikapjanak. Amikor mérgesek vagyunk, akkor várunk egy kicsit inkább. De tudják, hogy szeretjük őket. És azt mondja a zsidók levele, hogy a mi mennyei apukánk megfenyít minket. Ő nem egy rossz apuka, egy jó apuka, és ő megfenyít minket, amikor engedetlenek vagyunk. És így tanuljuk meg az engedelmességet. Jó lehet, ő a fiú szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Ezt a szenvedés dolgot jobb lenne kihagyni, nem? Ez az, ami az egészet olyan bénává teszi. Mi az egy szenvedés? Ez nem olyan szimpatikus. Ezt így húzzuk innen. Isten így találta ki. Ezt Isten így találta ki. Én emlékszem, amikor sportoltam, úsztam, akkor... Az edző pontosan értette ezt, hogy az eredményekre csak az vezet, hogyha én keményen edzek, ha szenvedéseken keresztül jutok el a dobogóra. Én mindig ellógni akartam a dobogót, mindig a rövidebb végét találni meg. De nincs módja arra, hogy megváltozzunk szenvedés nélkül. Valahogy ez így működik. És azt mondja a Róma 5, hogyha odalapozol velem egy pillanatra. A Róma 5 a harmadik verstől. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, harmadik vers Róma 5-ből, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ez a sor, amit itt Pál elmond, ez a megpróbáltatással indul el. Mi szeretnénk a végeredményt, ó, legyen nagy reménységem, Isten szeretete áradjon a szívembe, de ez a láncolat, ez a sor, ez a próbával indul el. Van próba az életedben most? Lehet, hogy kérted mostanában, hogy Isten tanítson meg ezekre a dolgokra? Lehet, hogy Isten éppen tanít téged a próbán keresztül? Jézus a szenvedéseken keresztül tanulta meg az engedelmességet, és hogyha a fiúnak ezt kellett így megtanulni, akkor mérget vehetünk rá, hogy mi is így fogjuk megtanulni. A Biblia sehol nem tanítja ezt, hogyha valakinek nagy a hite, és mindenben engedelmes, akkor semmi szenvedés nem lesz az életében. Nézd meg Jóbot, akivel Isten elbüszkélkedett a sátán előtt. Nézd meg ezt az embert. Ő mindenben engedelmes. Milyen jó úton jár, és mi volt erre a következő fázis Jób életében? Egy jó adag szenvedés. De hát ha ez így működik, akkor nem kérem. A gyümölcs, az eredmény mindig sokkal jobb, mint az az út, ami oda vezet. Ezt mondja az 1 Tesszalonika 3:3. Senki se tántorodjék el a mostani megpróbáltatásoktól. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagytok rendelve. Ha azon kezdesz csodálkozni, hogy miért nehéz az élet, miért van benne ennyi próba, akkor ne csodálkozz rajta. Ez ilyen sajnos. Azt mondja Jézus, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Tény. Abcsel 14:22. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemenniük az Isten országába. Szerintem sokatok tudna erről mesélni ma, hogy miken mentek át, miken mentetek eddig át. De Isten mindezekben hűségesnek bizonyult. Ezt is el tudjuk mondani. A mi Istenünk hűséges. Ezt mondja a Róma 8:17. Örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt meg is dicsőjünk. Mind a kettővel részesülünk. Ez nem olyan jó hír, Tamás. Ez a bizonyosság a nyomorúság felől. De én azt tudom mondani, hogyha ez tény, hogy ebben részünk lesz, egy dolgot tehetünk. Ha ezt nem tudjuk eldönteni, ez van és kész. Egy dolgot el tudunk dönteni, hogy tanulunk belőle. Hogy megtanuljuk a leckét. Jézus a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Hát ha ez amúgy is van, akkor tanuljunk belőle. Azt mondja a Biblia, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Megtapasztaltad már ennek az igeversnek az igazságát? Hogy amikor a tested küzd, akkor olyan gondolatok, olyan kísértések, amik amúgy szoktak járni a fejedben, azok mintha nem is lennének ott akkor. Isten néha használja ezeket a gyenge pillanatokat, hogy megtisztítson a bűntől. Amikor pénzügyi nehézségek vannak, amikor baj van valamelyik gyermekeddel, nem oda visz Isten elé egyből? Nem oda tol téged, és tisztítja a hitedet? Uram, most segíts, kérlek! És micsoda hit növekedés, amikor Isten erejét látjuk ezekben a helyzetekben. Amikor el vagyunk keseredve, és ott vagyunk Isten előtt összetörve. Ezek a nyomorúságok kimunkálják az álhatatosságot, az álhatatosság a reménységet. És a reménységen keresztül Isten szeretete a szívünkbe árad, a Szentlélek által. Vannak olyan szenvedések, olyan próbák, amiket mi csinálunk saját magunknak. Van egy adag, amit nem tudunk elkerülni, van egy adag, amit mi csinálunk saját magunknak. Ezeket el tudjuk kerülni. Hogyan? Isten nem csak a szenvedésen keresztül tanít az engedelmességre, hanem a Biblián keresztül is. A Biblián keresztül. Azt mondja a Biblia az Ószövetségről, hogy mindez azért lett megiratva, hogy tanuljunk belőle, hogy mi ne tegyük azt, mint Izrael tette, hanem mi rajtuk keresztül, az ellenpéldán keresztül, a rossz példán keresztül is tanuljunk. Hadd mondjam el nektek, hogy én ebben nagyon rossz vagyok. Nekem szinte minden békát le kell nyelni előbb, hogy tudjam, hogy azt nem akarom még egyszer. Én néha nagyon lassan tanulok. Sokszor Isten átenged ugyanazon a próbán, mire végre megértem, hogy Uram, te tényleg meg akarsz tanítani nekem valamit? De hogyha ma próbák között vagy, én bátorítalak arra, hogy tegyél fel egy kérdést Istennek, hogy Uram, mit szeretnél nekem megtanítani ebből? Mi a lecke ebből számomra? Hogy ne kelljen ezt az iskolát végigjárnunk, újra és újra azt az osztályt, hanem hogy tovább léphessünk. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Tökéletességre jutott Jézus. Hogy jobban értsük ezt az igeverset, ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy miután, a feltámadás után, tökéletesnek bizonyult arra, hogy az üdvösség szerzője legyen. Ő tökéletes volt előtte is. Ő Isteni formájában lévén tökéletes mindig is. De a feltámadás után bizonyította, hogy ő alkalmas arra, hogy a mi üdvösségünk szerzője legyen. Ő a mi üdvösségünknek a szerzője. Ő az üdvösség könyvének a szerzője. Ő írta a könyvet. Ez az, amire egyetlen földi főpap sem volt képes. De Jézus a mi főpapunk. Azt mondja a zsidók 4 róla, a mi nagy főpapunk. Ő lett a mi üdvösségünk szerzője, aki bement a szentélybe, és engesztelést szerzett a mi vétkeinkért. Van nekem egy jó hírem a számodra ma, hogy van egy főpapod, akihez mehetsz. Ő a közben járó ember és Isten között. Az ember Jézus Krisztus. És az zsidók 4 azt mondja, hogy az ő tróntermének ajtaja tárva nyitva áll, hogy bemenjünk hozzá. És amikor bemegyünk hozzá, és elkezdünk vele beszélgetni, akkor ő megértően azt fogja mondani, hogy én tudom, hogy miről beszélsz. Tudom, hogy honnan jössz. Szükséged van egy ilyen megértő főpapra ma? Szükséged van egy olyan főpapra, aki ugyanazokat a dolgokat megtanulta, mint te? Kell, hogy megtanulj. Ő tudja a nevedet. Ő tudja, hogy hol tartasz. Amikor bemész, akkor osztatlan figyelmet ad neked. Nem találsz ott egy tömeget, aki mind egyszerre próbálja mondani a problémáit. Te leszel ott, és Jézus. Amikor leülsz az Úrral a te csendes szobádban, és odafordulsz a te főpapokhoz, ő a teljes figyelmét neked szánja. A héten volt, hogy megnéztem egy kis videót. Egy pásztor üzenete volt, és nagyon megérintett, és elmentem sétálni. És Isten csak azt tette a szívemre, hogy ő ott jön mellettem. És elkezdtünk beszélgetni, én mondtam a dolgaimat, akkor ő is a szívemre tett dolgokat, és annyira élveztem, nem volt egy ilyen új kijelentés. De élveztem, hogy ott vagyok vele. És ő velem sétál. Ő rám szánta ezt az időt. És engem nagyon felfrissített. Nagyon felfrissített. Ma nyitva áll az ajtó. És ő alig várja, hogy elmondjuk neki, hogy mi van a szívünkben, az életünkben, hogy milyen próbákat élünk át. Ennek a másik oldala az, és ezzel zárom a gondolattal, hogy olyan tesók között vagyunk, akik mind hozzá kell, hogy menjünk. Mi mind tanuljuk az engedelmességet. Lehet, hogy különböző stádiumában tartunk a keresztény növekedésünknek, vannak bébi keresztények közöttünk, vannak érettebb keresztények, vannak hithősök közöttünk, de mind tanuljuk az engedelmességet. Jézus még ma is építi az életünket, építi a hitünket, és nekünk mind hozzá kell mennünk, nincs különbség ebben. Nincs más közbenjáró. Ő a nagy főpap. Én azt szeretném, hogy tanuljunk. Ő róla, hogy kicsoda ő nekünk, és megtanuljuk az engedelmességet ezekben a mai dolgokban, amikben ő állított. Az Efézusi levél azt mondja, hogy ő előre elkészített jó cselekedetekben járat minket. Nekünk készített, ránk szabott, ránk méretezett jó cselekedetekben. Ne hagyjuk ezeket ki. Nem tudom, hogy mikor randevúztál utoljára Jézussal. Mikor vitted a szívedet, mikor öntötted ki a szívedet Jézusnak. De ha nekünk ilyen főpapunk van, akkor ne hagyjuk ezt ki. Én fiatal hívőként éltem azt meg egy barátommal, hogy elmentünk beszélgetni. Istenről beszélgettünk, az életről, meg nevetgéltünk mindenféle dolgokról, és néha csak úgy megálltunk, mert éreztük, hogy Isten jelenléte annyira erőteljesen ott van közöttünk. Nem dicsőítettünk éppen, nem imádkoztunk, nem bibliórát hallgattunk, csak egyszerűen egy testvéremmel, akivel nyitott volt a szívem, Isten jelenléte, hogy annyira kézzelfogható volt. És olyan különleges volt az a pillanat, Isten jelenlétében ott lenni. És én nem olyan rég gondolkodtam ezen, hogy mennyire rég volt nekem ilyen. És mennyire szeretném, hogy legyen újra. És nem Istenem múlik. Isten most is itt van. Én szeretném, hogy a szívem újra ilyen nyitott legyen. És érdekes, sokszor ezt akkor valósul meg, amikor valamelyik testvérünkkel együtt vagyunk, és ennyire nyitott a szívünk. Egymás iránt, és Isten iránt. Hányszor mondta már a zsidók levele, hogy ha kemény a szíved ma, akkor vigyázz, ne keményítsd meg a szívedet. Én szeretném te veled együtt kérni most így az alkalom végén, hogy Isten tegyen nyitottá mi szívünket. Hogy be tudjunk menni a kegyelem tróntermébe, Isten jelenlétébe. Mennyi atyánk, te pontosan tudod, hogy hol tartunk, és köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz most. Uram, nekünk megjött a kedvünk ahhoz, hogy bemenjünk hozzád, akinek ilyen főpapja van, mint nekünk, Uram. Kár lenne kihagyni, Isten, már a mai napban is, hogy belépjünk hozzád, aki ennyire szeret minket, aki az életét adta értünk, aki miután feltámadt és Isten szentjének bizonyult, ott van az Atya jobbján, és közben jár értünk, könyörög értünk. Uram, köszönöm, hogy te ilyen vagy. Ilyen főpap vagy. Örökkévaló főpap. A mi védőügyvédünk. Akinek a sebhelyek ott vannak a kezén. Akinek jó gondolatai vannak felőlünk. Aki tudja a nevünket. Aki megért minket. Uram, imádkozom, hogy ma a szívünk tudjon válaszolni erre a hívásra. Olyan szeliden hívsz, Uram, te nem követeled ezt, te hívsz magadhoz. Gyertek hozzám mind. És imádkozom, hogy a Váci Golgotában mindenki ezt meg tudja tenni. Imádkozom a próbákért is, Uram, amiből jutott nekünk, hogy kérlek segíts megtanulni a leckét. Imádkozom, hogy tudjunk egymásért imádkozni. Egymást felemelni. Imádkozom azért is, hogy nyitott legyen a szívünk egymás iránt. Azt mondja a te igét, hogy ahol a lélek, ott szabadság van. Imádkozom, hogy legyen szabadság itt közöttünk, hogy lehessünk azok, akik vagyunk, Uram, nem kifordult módon, egy természetes módon, és hogy szeressük egymást. És imádkozom, hogy ez a jelenlét, ami itt van már most köztünk, a te jelenléted, azt mi meg tudjuk tapasztalni. Köszönjük, Uram, hogy te élsz, hogy te feltámadtál, és megbocsájtottad minden bűnünket. Kérlek, áld meg ezt a vasárnapot, a közösségünket most az alkalom után. Jézus nevében kértük. Ámen.